Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 9 perc van, augusztus 12-e hétfő, ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, és a Breaking News bűvöletében élő idióta műsorvezetők, akik maguk is beszéltek a break táncról, de nem jutott eszük be, hogy...
De ez a rövidítése, vagy ez így van, a neve?
De hogy erre gondolsz.
Ez nem break dancing?
De amikor írtam a Breakinget, akkor az olimpia nézés élményeket soroltátok föl, de hát így a breakingről szólt, egy másik hallgató írta kívülről is.
Hogy... Továbbra is fenntartom, tehát az nem teljesen mondják ki, tehát nem az a neve a sportágnak, hogy breakdancing?
De valószínűleg breakingnek is mondják. Ja. Szóval a breaking olyan olimpiai szám volt, amit utólag is érdemes megnézni, és amit a következő olimpián biztosan néznék, kár, hogy nem lesz ott, írja egy másik hallgató. És egyébként tényleg tök érdekes, nem tudom melyik oldalon is egészen lelkes cikkek születtek arról, hogy ez egy tök jó dolog. Én nem láttam, nem néztem. Egy hallgatónak még válaszolok gyorsan, aki nem ért...
Breaking a hivatalos, vagy köszönöm. Oké, ennyire nem voltam képben ezzel kapcsolatban, tök jó, hogy megírtátok.
Szóval nálunk csak kökig mennek a vonatok, ez a Lajos-Mizsei vonal, mert a Ceglédi vonalon valamit bütykölnek. Járok arra néha, szerintem semmit se csinálnak. És akkor semmi köze nincs ennek, csak... És mégis szívnak azok, akik arról járnának be, amúgy is a legelhanyagoltabb és egyetlen dízeles, borzasztó lassú vonal. Az van, hogy a Kőbánya-Kispest és a Nyugati közötti szakaszon semmit nem csinálnak, hanem a Ceglédi vonalnak egy másik szakaszán túrnak, ezért hamarabb kell indulniuk a vonatoknak, és pont elfoglalják az időszakot, amikor a mizsei vonatok mennének. Ezért megoldották a problémát, akkor mizsejek ne jöjjenek be. És ezért a másik, tehát a fővonalnak egy másik részén végzett pályakarbantartás miatti átrendezésnek esnek áldozatul a Lajos-Mizsei vonatok. Ami tök nehezen érthető, erről nem is nagyon kommunikálnak, nem is szokták elmagyarázni, de mondjuk jó tudni. Így legalább van egy magyarázat, és mondjuk vasút szakmailag ez állítólag indokolható, nem igen lehet más csinálni, mint hamarabb indítani, így viszont elfoglalják más vonatoknak a menetrendi időszakát, és azt meg áttenni bonyolult a Mizsei vonalon a másiknak a menetrendi időszakába, akkor meg nem jönnek ki a szembejövő a keresztezések, stb. Szóval ennek van oka, és itt tényleg nem arról van szó, hogy itt bent nem túrnak. Na mindegy, ezt annak hallgatom, aki írtam, aki ezen értetlenkedett.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Folytatjuk kirándulásunkat a tech energia vezető országai között. Most Norvégiába jutottunk el. Itt van velünk, ahogy megszokhattátok először, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Norvégia, nagyon izgi, ugye a Norvég Királyság hivatalosan. Ez egy gyéren lakott terület, viszont... emberi fejlettségi indexe alapján a legfejlettebb állam a Földön. Eléggé komoly információs társadalom, emberi jogok és jövedelmi egyenlőség területén Norvégia. Úgyhogy izgalmasan várjuk, hogy Tech Energy-ben mit tudnak ők tenni.
Hát így sarokszámokat nagyon sokat ők egyébként. Ugye múlt héten néztük Izlandot, és akkor is láttuk, hogy bizonyos sajátosságok, tehát a földrajzi sajátosságok, tehát a különböző vízenergiák és így tovább, tehát fekvések nagyon befolyásolják egy országnak az energia mixét, és ez Izlandnál teljesen egyértelmű volt, de Norvégiánál is nagyon egyértelmű. annak ellenére, hogy egy nagyon ellentmondásos ország, majd végigfutunk a történelmén is a földrajzi adottságain, de egy biztos, hogy hogy olyan országról beszélünk a technenergia élén, amelyik a világ 20. legnagyobb olajtartalékával rendelkezik, ez egyébként csak az 1/40-e a number one-nak Venezuelának, tehát 8 millió hordót mondanak, illetve csak a 40-szeresen a Venezuelának, illetve gázba is körülbelül a világ 20. legnagyobb készletével rendelkezik, ott közel 30-szorosa, ott az első számú az Oroszország. Tehát, és az az ország áll ennek a technenergiának az élén, ami egyébként nagyon érdekes, mert ők a vízenergia mellett kötelezték el magukat nagyon-nagyon korán. Tehát azt lehet látni, hogy ők 1891-ben Hammerfestben építették, ami egyébként északra van, az első vízi erőművöket, amiből ma már 1769 van, ahogy így megnéztem a statisztikákat. Ebből 84 darab van, ami 100 megawatt fölött van. Tehát azért az elég jól mutatja, hogy az ő energia mixükből 92% a vízenergia, van 6% szélenergia, van egy nagyon pici 1% fosszilis, és van biomassa. De mindemellett azt kell látni, hogy ők kezdettől fogva, tehát érdekes az, hogy amikor az elektromosság eljött, ők egyből a víz irányába indultak el, és ez nekik egy nagyon komoly döntésük volt. És hogyha egy picit ezt így megnézzük, hogy ez mit is jelent, ők most nem álltak meg ezzel. Tehát ez azt jelenti, hogy ők ezt az irányt tovább viszik. Nyilván nem a vízenergia az egyetlen energia irány ma már, amivel dolgoznak, hanem szó van még a szolár és a termál kiépítéséről is, de az ország nagyon elkötelezett abban, hogy ezekben a forrásokban nyit és továbbfejleszt. Most egyébként néztem, hogy mit jelent ez az áram árában. Erre vannak ilyen térképek is, hogy körülbelül hol Európában, hol mik az energiárak és mik a szintek. Hát azt lehet mondani, hogy nagyjából az egytizede az áramáruk, az áramára Skandináviában összességében nagyjából, ahol ez az energiamix nagyjából működik, mint a miénk. Tehát gyakorlatilag azért ez ilyen szinten is megvalósul. Tehát ez az olcsó energiának a világa. De ami érdekes az, hogy emiatt egyébként az elektromos autóknak is például a elterjedtsége nagyon-nagyon magas, tehát itt 87% már az elektromos autóknak a részaránya, ami nagyon komoly, az EU átlag csak 13% az USA-ban, meg 7%. De arra is rájöttek egyébként, hogy a közlekedés maga a baj, tehát a mozgás nem a tehát lehet nyilván ezt is piszkálni, de most már egyre inkább azokat a projekteket tolják, hogy hogyan lehet a nagyvárosokon belül a tömegközlekedést még jobbá fejleszteni, illetve a kerékpár. Tehát nyilván ez az időjárástól függ, mert hiszem, hogy hóban olyan nagyon jól lenne bringázni, de ettől függetlenül ez a technológia háttere. Most a történelmi háttere az országnak egy kicsit előreugrottunk, de a történelmi háttere az azért az nagyjából ismert. Ugye a vikingekről beszélünk, akik egyébként a Izland kapcsán és Grönland kapcsán is meg kell őket említeni, meg sok minden. Ők a hajózással abszolút mértékben egy szimbiózisban élnek, és mivel nagyon jó hajóépítők voltak, így tudtak a vikingek nagyon messzire elkeveredni. Tehát a vikingek gyakorlatilag olyan hajókat építettek, amik akár már 20-30 fővel tudtak hajózni, és 5-10 csomóval tudtak menni, az majdnem olyan 10-15 km/h sebesség, ami nagyon jó. Tehát így Angliába el tudtak menni 3-6 nap alatt, Grönlandra meg 3-4 hétre. Most nyilván itt a víz az egy alap dolog volt, hogy mennyit tudtak vinni, de ez az ő történelmi indulásuk. Most a Norvég királyság az 972-től ment nagyjából 1397-ig, aztán beléptek a Kalmár Unióba, egy egyesülésük volt Dániával 1521-től 1814-ig, aztán uniójuk volt 1814-től Svédországa 1905-ig, és a Norvég királyság, amit ma látunk, az 1905-ben jött létre. Ők kimaradtak egyébként pont emiatt az energiagazdagság miatt az EU-ból, de részei az európai gazdasági közösségnek, tehát az ESZ-nek, a gazdasági közösségnek. Olyan szempontból földrajzilag is nagyon adott, tehát azt el tudjuk képzelni, hogy milyen hegyvidékes táj kell ahhoz, hogy el tudjanak rajta helyezni 1700 vízi erőművet. Tehát itt azért azt is látni kell, van közel 400 ezer tó, 240 sziget, tehát borzasztó tagolt az egész, és a mezőgazdasági működésre csak a terület 3%-a alkalmas. A legmagasabb hegyük egyébként 2469 méter, tehát egy rengeteg fjord, gleccser, minden, amit el tudunk képzelni, és ásványi kénységben is tényleg nagyon gazdag az ország, tehát az energia, ez nem olyan, mint Izlandon, hogy gyakorlatilag ipar alig. Itt az olaj, gáz mellett az erdők, a vasérc, a szén, tehát a bányaipar is nagyon komoly, és emiatt egy nagyon teljes körű gazdaságuk van. Tehát ez azért érdekes, mert ugye az olajipar az adott, ez ismert, de a bányaiparuk, az alumíniumiparuk, a halászatuk, a telekommunikáció, ugye Telenorról hallottunk itt Magyarországon bőven, óriási hajózási cégeik vannak. Tehát azt kell látni, hogy ez egy nagyon-nagyon erős gazdaság, amelyikben ez a fajta zöld vagy tech-energia gondolat nagyon-nagyon erős. Azt gondolom, hogy nyilván lehet ennek egy versenyképességi hatása is, mert ha olcsó az energiára, azt látjuk, hogy a németek is szívesen cserélnek, bár ők se magas energiárakhoz szoktak, nyilván ez a mostani orosz-ukrán háború ez egy kis gondot jelent, de egy biztos, hogy ők az elektromossággal egészen másképp bánnak, mint sok helyen itt Európában. Itt már korábban is a készpénzfizetés az szinte megszűnt, tehát gyakorlatilag a kiskereskedelemben is kártyafizetés megy, 5G van rengeteg helyen, szóval azt kell látni, hogy ez a társadalom ezt a fajta energiabőséget, ha lehet így mondani, azt úgymond jól éli meg. Tehát ez a tech energia úgy néz ki, hogy ennek a társadalomnak egy nagyon jó lökést ad. Nyilván ez egy érdi helyzet, és egy nagyon speciális adottsága az országnak, de összességében ez szerintem egy óriási lendületet ad az egész társadalomnak. Egyébként nincsenek sokan, mert 4 millió körül vannak, tehát a maga a társadalom nem
óriási. Hát igen,
óriási.
Erre utaltam, de hogy viszonylag nagy ország, hatodik talán legnagyobb ország Európának, de közben elég gyéren lakott, ugye?
Igen, hát a nagyvárosokban igen, koncentrálódik a lakosság, és ez ilyen szempontból lényeges, de itt azért érdekes erről a technológiáról beszélni, mert itt ez nem arról van szó, hogy csak a természeti adottságot használják, hanem egy nagyon komoly gazdaság áll mögötte. És ez egyébként egy csomó sajátosságnak ad lehetőséget, például csak, hogy úgy megemlítsük Norvégiájé, majdnem az Antarktisztát, a déli sarknak a 24% az nincs ebben a területben benne, tehát ők eleve sokat kutattak és jártak, mozogtak, de itt van a világnak ez a növénybankja, úgymond, ami aha, a minden növénynek a vető magját, örökítő anyagát, génbankját.
Igen.
Itt ez azt hiszem Svalbard szigeten tartják, és itt mínusz 18 fokon tárolják, azt hiszem 1,1 millió növénynek van itt az alap gén szerkezet és vetőmagja, tehát itt azért több olyan dolog is történik, ami nem csak a technológia, tehát úgy néz ki, hogy egy nagyon színes gazdaság, színes ország, nagyon szép történelemmel, és én úgy gondolom, hogy az adózásuk is nyilván ezt támogatja. Az adózásuk egyébként nem majmenesztő, nyilván OECD átlaga fölött vannak.
Hát de ugye ez a tipikus esete annak, hogy van miből, illetve hogy mire fordítják, ugye például egészségügyre, itt a GDP közel 10%-a az egészségügyi kiadás, és hát ugye ezt nagyon például alátámasztja a szociális rendszerben az, hogy a várható élettartam az talán 82 év, vagy valamilyen elég magas. Tehát ebben, hogy is mondjam, jól megalapozta ezt ugye egyrészt a kereskedelem, meg amit te meséltél az elején a vikingekről, aztán utána a kőolaj.
Igen, de az az érdekes, hogy őnáluk a kőolaj kitermelés az 71 körül indult el. Tehát gyakorlatban Norvégia ezt a terméket döntően exportálja. Tehát ezek a fosszilis üzemanyagok nem épültek itt be a gazdaságba. Tehát ők nem, ők eleve vízről indultak, vízenergiáról, ez egy 1891-es történet, tehát akkor még a kontinensen is elő voltak, tehát gyakorlatilag ez egy nagyon komoly dolgot, ők utca közvilágítást is idejekorán vezették be, tehát Oszló is nagyon korán már a 1900-as évforduló körül elektromos árammal tudott dolgozni, ezt nem tudom, hogy nálunk hogyan terjedtek át a petrollámpás közvilágítások hogyan mentek át elektromosra, de egy biztos, hogy őnekik ez az olaj és gáz ipar, ami egy nagyon-nagyon nagy lökést ad az egész gazdaságnak, de az később jött, és az szó szerint igazából őket érintetlenül hagyta energiafelhasználásba, de ezt exportálják. És egyébként ez látszik az adórendszerükön is, és ez ennek a gazdagságnak az alapja, amiről te is beszélsz, hogy ők ezt eladják, és ugyan a társasági adójuk 22%-os normálisan, hogy átérünk az adóra egyébként, és az első rész az áfa az 25, de a társasági adónál a petrolam termékeket ő külön adóztatják még egy teljesen külön táblával, ami 56% körül jött ki. Tehát mindazok az alapok, amiket az a gazdaság, amiről beszélsz, az nagyjából ebből jön. Tehát gyakorlatilag a norvég ipar is nagyon erős, tehát azért hallottunk, de inkább a svédekről hallunk, ha ilyenekről van szó, de a norvég ipar is erős, de az ő gazdasági erejük az döntően abból áll, hogy a gázt és az olajat azt ők exportálják. Tehát ők maguk nem is használják, ez nekik egy ilyen égből jött ajándék, és ebből élnek, csak ők eltérően a klasszikus öböl államoktól egy nagyon hagyományos iparszerkezettel rendelkező ország, és azért nagyon jól építik be ezeket az alapokat. Nincs egyébként helyi iparűzési adójuk, és az SZIA-juk is 22%, nyilván itt vannak benne színes megoldások, de azért ez se olyan elijesztő. Tehát összességében azt kell, hogy mondjam, hogy Norvégia, ha az éghajlatát leszámítva, egy nagyon-nagyon kedvező gazdasági környezetet jelent. Nyilván a bérek meg egy csomó minden magasabb, de összességében ez a társadalom úgy tűnik, hogy tényleg a jövőjét építi, és elég jó tempóban. Tehát az is látszik egyébként, hogy mi közlekedésről beszéltünk, de a világ azt hiszem ilyen széndioxid kibocsátásának csak 10%-a a közlekedés, tehát az összes többi az egész más ipari és más területeken van, de beleértem az argentin szarvasmarhákat is. Tehát, de összességében úgy néz ki, hogy ez a társadalom egy hihetetlen szerencsés földrajzi feltételrendszerben mozog, már legalábbis energia oldalról, mert nem biztos, hogy jól éreznék magunkat, bár lehet, hogy a kánikulában igen, de télen nem biztos a norvég éjszakom. De úgy tűnik, hogy ez az energiagazdagság, ez áll, és ez egy olcsó energiaár, de plusz egy nagyon szép jövő, amit ők tudnak színezni most még a szolárral, meg a termállal, és hát gyakorlatilag teljesen egyedi világszint fölötti, például elektromos autóhasználattal és egy csomó minden mással rendelkeznek. Szóval mindenképpen egy nagyon érdekes kirándulás, és talán itt ad után átmenet a normális olyan országok felé, ahol a fosszilis üzemanyagoknak a kiváltása ilyen jelentős.
Oké, nagyon érdekes volt. Köszönjük szépen, Zoli. Megnézzük, hogy politikailag hogy állnak. Ugye a múlt héten is beszámoltunk róla, hogy ez a lazac helyzet az eléggé komolyan érinti Norvégiát, és egyik fő export termékéről van szó. A klímaváltozás tizedeli ugye az egyik legkedveltebb halfajt, illetve hát az áramlatoknak, például a golfáramlatnak, ami merőben befolyásolja az adottságokat, az esetleges leállása, ugye, amivel fenyegetnek egy páran, az is érdekes lehet, de politikai oldalról majd Botond mesél. Köszönjük szépen az infókat.
Én köszönöm szépen, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk. A Tech Energy országait, vezető országait nézzük sorban, Norvégiában vagyunk. És jön egy olyan dal, aminek nagyon érdekes története van, egy kicsit rá is világít arra a társadalmi státuszra, amiben Norvégia van. Kicsit messzebbre kell mennem, hogy az elejétől elmondjam. Van egy Harper Valley PTA nevű country, ugye, country dal, nem ezt fogjuk játszani, ne nézz így rám, nem country ide jön.
Igen, igen,
de,
igen, vártam.
De valami hasonló. Tom T. Hall írta ezt, és akkor lett híres a szám 68-ban, amikor Gene C. Reilly-nak fölkerült a lemezére, ez a cím, hogy Harper Valley PTA, és arról szól egy baromi érdekes történet, hogy a Harper Valley szülői közösségtől intőt kap egy lány, aki hazamegy a suliból, mert hogy túl rövid volt a szoknyája, tehát a mini szoknya miatt indult, és hogy egyébként is nem decens viselkedést tanúsított ez a lány, és hogy iskolás lányhoz, meg egyébként nőhöz nem méltó ez az egész, és innen indult ez a sztori. És nagyon nagy sikere volt ennek, persze nyilván a 60-as évek is kellettek ehhez, meg az egész szabad szelleműség, ami akkor elkezdődött. És az a sztoriban az érdekes, hogy ezt lefordították még ugyanabban az évben Norvégre, és Fru Jonsen néven megjelent egy lemezen, Inger Lise Ripdal lemezén, és szintén 68-ban kiadták, 16 héten keresztül volt a top listában, és az első helyen, 9 héten keresztül maradt ott az első helyen a dal, és Norvégiában is egy kicsit ellentmondásos volt, hiszen a vallásos közösségeknek nem tetszett ez a fajta szabadosság a miniszoknyáról, meg erről az egészről, meg az ivászat, meg hogy a nők mit csinálhatnak. Tehát ez a dalnak a története 1968, tehát egy amerikai country sláger, ami óriási siker volt, Norvégiában szintén a csártok első helyén nagyon sokáig.
Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
És akkor maradunk Norvégiába, hogy beharangoztuk Feledi Botont külpolitikai szakértővel. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát, ugye pont említettük itt a... hogy lassan a lazacról is sok mindenkinek le kell mondani, mert hogy a klímaváltozás tizedeli az egyik legkedveltebb halfajtát, de hát ugye ez csak egy része annak a sztorinak, ami Norvégia. Politikailag próbáljuk meg, vagy geopolitikailag elhelyezni, hogy mi a helyzet most Norvégiában. Alapvetően úgy tűnik, hogy köszönik szépen, jól vannak, legalábbis pénzügyileg, gazdaságilag és tiszta energia szempontjából, szociális helyzetből, tehát én csak legeket meg szuperlatívuszokat hallunk.
Nyilván az összehasonlítási alap a kérdés, nincsenek ők rosszul, az egész biztos. Tehát politikai stabilitás van, ugye alapvetően egy kormánykoalíció, a Munkáspárt és a Centrumpárt elviszi az országot, Jonas Gahrtőre, miniszterelnökkel pedig hát egy olyan embert fogtak, aki már Stoltenbergnek, ugye a most leköszönő NATO főtitkárnak is már külügyminisztere volt, illetve az ő kormányaiban szolgált, tehát egy régi politikai motoros, nem pedig egy ilyen feltörekvő ifjú, gyorsan felépített arcról van szó. Sőt, igazából annyiban is norvég a történet, hogy a mostani miniszterelnök egyébként egy régi hajós családból származik, akik még a 70-es években megcsinálták a vagyonukat, tehát feltöltődek a nyilvános források szerint a miniszterelnök már miniszterelnöksége előtt, és ez azért ugye fontos, is 7 millió dolláros vagyonnal rendelkezett. Tehát innen indult az ő kis politikai karrierje. Úgyhogy hát nem a belpolitikai vitáktól máshogy hangos az ország. Ugye két olyan jelentés volt, ami fölkavarta mostanában az állóvizet. Az egyik egyébként 2023-ban, képzeljétek el, hogy közel 30 órán keresztül olvasták föl a norvég köztévében. Ez pedig arról szólt, hogy a megbékélés hogyan sikerül az ország kisebbségeivel. Tehát kifejezetten arról, hogy a norvég állam az elmúlt 20. században hogyan kezelte a saját kisebbségeit, és azért ez nem egy olyan egyszerű történet, tehát 37 órán keresztül különböző emberek olvasgatták fel a nordégizációnak a legfőbb áldozatairól, elsősorban a számjákról szóló jelentést, amiben azért elég komoly önfeltárás volt erre volt gyerekekről, minden másról, tehát amit ismerünk egyébként más országok történetéből is.
Tjú.
Tehát azért egy ilyen belefért, hát szerintem nálunk is lenne 37 órája olvasni arról egy magyar megbékélési bizottság történetéből, messze nem csak a kisebbségekről, hanem minden másról is. Úgyhogy ez hát munkának mindenképpen szép. És ennek egy hát érdekes és furcsa tükörképe, hogy Norvégia lehet az első európai ország, aki tényleg komolyan és politikailag is megfontolja, hogy lehet-e külföldről örökbe fogadni. Ugye sokszor volt már vita téma annak idején Romániában, hogy lehet-e külföldre adni a gyerekeket, emlékünk Magyarországot is megkapcsolt ez a botrány. És most a norvégokat érte el, mert hogy egy oknyomozó riport néhány éve kiderítette, hogy rengeteg olyan Afrikából vagy közép-európai képességgel Dél-Koreából származó gyerek van, akiknek annak idején azt mondták a szüleinek, hogy csak elviszik őket kórházba, vagy meggyógyítani, vagy valahova, miközben ezeket a gyerekeket azonban elindították a nyugat-európai adopció útján.
De aranyos.
Gyermekrablás történetek álltak elő, a média ezzel kijött, és elindult egy óriási vizsgálat, ez még tart legjobb tudomásom szerint. Tehát ez a másik téma, ami kifejezetten egy ilyen társadalmi érzékenységet mutat. Nyilván nem csak Norvégiát érinti, vagy érintheti, itt viszont legalább elindult a beszélgetés erről. Hát szóval valahogy így fest a belpolitika hangulata, amellett, amiket mondtál jó hírek mellett. Azért ők is megtalálták azt, hogy mit érdemes kivizsgálni, cserébe ki is vizsgálják. Hogy aztán történik-e valami, ezt majd ugye a következő évben, hogyha újra Norvégiához érünk, megnézzük.
Na jó, de hogyha itt a külföldi, de hogy is mondjam, itt ugye nem csak arról van szó, szerintem a sorok mögött olvasva, tehát az egyik része, gondolom, nagyobb része az, hogy egy ilyen gyermekrablási láncot próbálnak felgöngyölíteni, de a másik része pedig az, hogy mi történik az ország génállományával, mennyire mondjuk így, hogy marad a norvég a génállomány, azért vannak ilyen hangok is.
Persze, természetesen minden országban előfordul, vagy hát megjelenik a bevándorlással együtt az egyéb kérdések sora. Norvégia sem mentes ettől, ugye itt is megvan a története a második világháború óta a maguk szélső jobb oldalának, egyébként annak idején a német katonák gyermekeit, akaratlan gyermekeit is kivetették, illetve a velük kollaboráló nőket franciákhoz hasonlóan kezelték, tehát azért onnantól kezdve ez a csúnyán mondva vértisztaságnak hívott ügy, ez sajnos benne van a politikában is, ez itt sem mentesít. Most azért ennél úgy tűnik, hogy egészen hangos ehhez képest is az orosz kérdés.
Na, ezt akartam mondani, hogy engedjük-e az orosz ingatlan vásárlásokat, csak úgy, mint a finn kormány, azért itt is szerintem elég nagy ellenállás van.
Minden szempontból, tehát azért itt van majdnem 200 kilométer közös határ, ugye a szárazföldre is. Ugye itt volt egyébként az a biciklis migráció még 2015 utáni években, amikor a oroszok a határ átkelőre elküldték szintén a közel-keleti erőszakkal oda irányított menekülteket. Tehát azért kaptak a norvégok is ebből a bemutatóból, de igazából már a hidegháború alatt megtanulták, hogy az oroszokkal komolyan kell foglalkozni. Tehát itt mind a hegyi katonai kiképzés, amiben a NATO-ban az egyik élcsapatbeli tagoktól kezdve egészen a tengeri kiképzésekig nagyon-nagyon keményen nyomták eddig is a katonai dolgokat, és hát éppen most rendeltek ugye ilyen rakétarendszereket az Egyesült Államoktól több mint $500 milliárd értékben, tehát folyik is a fegyverkezés, készülnek, és ne felejtsük el, hogy a Norvégia fogta el azt az egyik orosz kémet, akit a múlt heti óriási kémcserében az Egyesült Államok be tudott tenni a mérleg serpenyőjébe, amiért cserébe annyi mindenkit, részben oroszokat, részben amerikaiakat és másokat hazahozhattak az orosz börtönökből. Ugye ennek a fickónak a története, akit itt elkaptak egy északi, hát még Norvégiához képest is északon lévő egyetem kampuszán, ugye Brazíliából érkezett papírjai szerint, és hát a portugál tudása nem volt fényes, úgyhogy levukott az orosz ügynök.
Mint amatőr hibának tűnik azért őszintén, szóval.
Igen, és ez mutatja azt, hogy az oroszok mennyire komoly veszteséget szenvedtek azzal a több mint 600 Európából kirúgott fedésben diplomáciai fedésben dolgozó ügynöküknek az eltávolításával a háború után, hogy ennyire igyekezni kellett visszaépíteni a hálózatot. Azért nem kell őket félteni, nyilván ez működik, és nem mindig követik el ezt a hibát. Hát gondolták, hogy Norvégiában nem lesz ezzel probléma, de szerencsére lett. Úgyhogy ők is be tudtak szállni ebbe a kémcserébe, és hát amiben nagyon látszik a norvégoknak egy teljesen külön az északi országhoz hasonló tudata, amit szerintem itt Magyarországon visegrádozásba szoktunk kifejezni, de északon ugye van az északi tanács, ami kifejezetten arra jött létre a 90-es évek első felében tapasztalt környezetvédelmi károkozások miatt a 96-98 között sikerrel megalakult 8 országgal, hogy kezeljék azokat az ügyeket, amik az északi sarkot érintik. És itt egészen meglepő módon több mint 130 különböző kisebb-nagyobb projekt van, nem tudom, hogy Visegrád történetéből összesen tudnánk ennyit mondani, amiket a különböző résztvevő államok, akik az északi sarkkal határosak, szépen eldöntöttek, hogy akarnak finanszírozni. Tehát ennek nincsen ilyen uniós struktúrája, de nem is csak egy papírszervezet, hanem tényleg csinálták a dolgokat. Mondanom sem kell, hogy ez 22. márciusától, tehát a háború kitörése utáni héten lényegében felfüggesztette a munkáját, és most már csak a Arctic 7, tehát a 7 maradék oroszok nélküli tagállammal próbálnak dolgozni, ami azért nagyon nehéz, amikor a legnagyobb tagállam területi értelemben egyébként Oroszország ebben a történetben. Úgyhogy tehát ez is egy mutatja azt, hogy nem csak beszélnek róla, hanem csinálják. Ráadásul tényleg van jelentősége a környezetvédelem kutatáson át mindenféléig, és bevonják a megfigyelő államokat, ugye értsett Kínát is. Tehát nagyon komoly kérdés lesz az, hogy vajon itt most egy kínai-orosz kooperáció kialakul-e akár még északirányba is, vagy pedig sem. A kínai történethez annyit tennék hozzá, hogy most éppen 22-es adatokat találtam. Ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy amikor elolvad az északi sark, akkor majd ott a kínai hajó, kereskedelmi hajóláncok megjelennek, és gyakorlatilag Sanghajtól valamelyik északi kikötőig Rotterdamig ott sorban állnak majd. Szerint ezek hány hajó ment át 2022-ben ezen az útvonalon? Nagyságrendben.
Nem tudok válaszolni. Mindig beugratos kérdésekkel jössz, hirtelen.
Igen, és ráadásul körülbelül 310-320 hajót számolt össze a hivatalos számláló, és ebből pontosan nulla volt olyan, ami valódi kínai lett volna, néhány hongkongi volt köztük. Tehát ez egy érdekes adat, azért ezt még én is kapirgálom majd, hogy ez pontosan hogy néz ki, nyilván azóta eltelt még egy év. De hogy ez nem egy annyira triviális történet, nem biztos, hogy Kínának annyi erőforrása van, hogy a dél-kínai tenger mellett az északi sarka specializált flottáját felépítse. Azt látjuk, hogy kutatóhajókkal megy, de a kereskedelem azért még messze nem dübörög, sem abszolút értéken, sem kínai értelemben. Tehát itt azért még van bőven ideje a nyugatiaknak is építkezni, és el is kezdték az Egyesült Államok vezetésével egyébként a militarizációt. Tehát itt sajnos az ukrajnai háború abszolút érezteti a hatását, hogy mind az oroszok, mind a NATO elkezdte a fegyverkezési versenyt az északi sark felőli területeken is. Úgyhogy hát ebben Norvégia nyakig benne van, ekközben a királyi család botlányaitól hangos, ugye?
Hát igen, itt is van egy kis apróság. Jó, azért ez becsúszik néha, hogy itt mit művelt az a sarj. Ugye egy norvég trónörökösné fiáról van szó, aki bántalmazott egy nőt, őrizetbe is vették. Úgyhogy igen.
Így van, tehát volt a verekedési botrány, és van ugye a kicsit fekete bárány hercegné is, akinek már a hercegnői címet is vissza kellett volna adni, de nem adta vissza, cserébe egy amerikai úrral jár, aki történetesen afroamerikai származású, ez ugye a norvégok egyik részét önmagában is felbőszíti. Uh-huh. A másik az, hogy a hercegnő viselkedése az már évtizedek óta tényleg témája a sajtónak, ugye az előző férje, az szintén mindenféle büntető ügyel került elő, úgyhogy ezt a sajtó egyébként, az angol száz sajtó nagy imádattal szedik.
Igen, szét, igen, akkor pont nem róluk van szó, akkor hogy tudnak máshol mutogatni. Lám-lám.
De hát abban nyugodjunk meg, hogy na, várjatok be, uratós kérdés, szerintetek mikor döntötték el azt a szép parlamentben, hogy nem szent az uralkodó? Ugye? Tehát itt azért van egy önálló norvég protestáns egyházműködés, volt ennek a
1892-ben.
Nem rossz, nem rossz, de hideg.
Igyekezetből ötös, teljesítményből egyes.
Szolgálom az jó, de, okay. De az a helyzet, hogy 2018.
Atyavilág, addig szent volt.
Tehát lehet a Vatikánt szívni, hogy lassú, de azért lássuk be. Hmm. A többi protestáns egyház sem mindig.
Szalaposan félre gondoltam. Igen.
Igen, tehát hogy ez van. Ettől persze a szuverén immunitása megvan a királynak, de hát legalább a szent címe már éppen nincs hozzá. Egyébként hetente találkoznak a kormányzatnak a megfelelő formátumával, ez a külügyminiszterrel, tehát ilyen klasszikusan a brit családból ismert jogokkal rendelkezik, kivéve, hogy nem oszlathatja fel a parlamentet. Uh-huh. Tehát egyébként ebből a szempontból egy sokkal gyengébb politikai jogosítványtárt kapott, de azért benne vannak az életben. Ugye maga a mostani király elég idős, 5. Harald már nem fiatal, és hát a második világháború alatt már ugye ki kellett menekíteni az országból, tehát egy elég komoly életút van mögötte, amit aztán most saját családban gyakorolhat, hogy hogyan is lehetne ezt hasznosítani. Úgyhogy hát nagyjából itt tartunk, ugye még Izrael kérdése az, ami bezavar, nem tudom, hogy a hallgatóknak nektek mennyire rémlik az oszlói egyezmények 90-es évekbeli sorozata, ez ugye a két állami megoldást akarta összehozni, tehát Norvégia és a norvég diplomáciára gyakorlatilag rátette az életét, úgyhogy most éppen óriási vitában vannak, Tel Aviv visszavonta több norvég diplomata akkreditációját, mert hát nyilván a Netanyahu kormány most nem ebben az irányba halad, és eléggé csúnyán összevesztek Oszlóval. Úgyhogy itt tartunk.
Szép. Szép történet.
Szóval norvégok kitartanak emellett, ez a lényeg, és ez most külön aktuális.
Hát nézd, gyakorlatilag ők is tudták már az előző években, hogy ez nem, de azért ez ugye egy olyan establishment diplomáciát generált köré a kérdés köré, ahol ugye a spanyolokkal és a írekkel együtt ők elismerték palesztina államiságát nem olyan régen, egy-két hónapja, ami eddig ugye csak a posztkommunista vagy egykori szovjet államokra volt jellemző, akik ezt megtették meg a 80-as évek végén. Tehát ez Nyugat-Európában nem volt bevett diplomáciai álláspont. Tehát ők
most sem az egyébként, tehát néhány országról van szó.
Hát nagyon nem, igen. Úgyhogy ennek ők a nyugati előfutárai, de ezt azért hát a Netanyahu kormány meg abszolút nem értékel, és nagyon komoly szupárbajba keveredtek.
Uh-huh. Oké.
Okay. Ez a magában egy érdekes történet, amely megérne egy
botond.
Külön beszélgetést, igen.
Köszönjük szépen az infókat.
Na, hát jó hétkezdést, hajrá nektek is, hallgatók meg.
Okay, Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő beszélt Norvégiáról, ugye a tech energia országait nézzük most sorban, adóvilág rovatunkban így Izland után Norvégia volt a soron.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben.
Ezt elteszem magamnak.
Érdekes gondolatok Erwin Schrödingertől, a kvantummechanika egyik atyától, 1887-ben született ő, és sok olyan gondolata van, ami a tudományos világon túl hát Isten létezésével többek között foglalkozik, és valami hasonlót fogalmazott meg ebben a mondatban is. Ha végül is nem tudjuk mindenkinek elmondani, mit tettünk, a munkánk nem érte el a célját. A tudományért élt, de közben kutatta azt is, hogy mi van mögötte. Volt olyan gondolata is, amikor elmondta, hogy mindenre van válasza a tudománynak, csak azokra a dolgokra nincs, amik a legfontosabbak az életben. Például a szerelmi kérdések, vagy az, hogy a kék micsoda, a piros micsoda, Istennek a létezése bizonyította, vagy nem. Mondta azt is, hogy bárhol keresi, nem találja. Isten létezését, pedig hisz benne. Tehát egy érdekes pacák volt Schrödinger, akit leginkább a macska kísérletről ismerünk, és az nagyon érdekes, az egy gondolatkísérlet, és nagyon fontos elmondani, hogy picit elcsúszott ez a közértelmezésben, mert eredetileg ezzel az egész gondolatkísérlettel próbálta szemléltetni azt, hogy a kvantumvilágban uralkodó törvények a hétköznapi elképzelésekhez képest, vagy a hétköznapi szemlélet számára meghökkentően idegenszerűek. Például, hogy a részecskék egyidejileg több helyen, különféle állapotban is létezhetnek, és ugye ez arról szólt a gondolatkísérlet, hogy az az abszurditás, hogy a macska élő vagy holt állapota az attól függ, hogy valaki megfigyelje éppen azt, ami történt. Tehát ahhoz, hogy kiderüljön, hogy élő vagy holt, az ki kell nyitni a dobozt, ami benne van, és erre csinált egy gondolatkísérletet, amit később félreértelmeztek, és van, aki tényleg azt gondolta, hogy van ilyen. De az a lényeg, hogy az értelmezés a kísérletnek az többféle lehet, és az első, az nagyon érdekes, feltételezhetjük Isten létezését, mivel minden megfigyeléshez kell egy megfigyelő, kell lennie valamilyen tudatosságnak az univerzumban. Erre egyébként Wigner Jenő fizikus úgy gondolt, hogy maga a kvantumelmélet egyenesen bizonyíték Isten létére. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy pontosan ez a megfigyelési státusz az egy nagyon érdekes dolog, hogy a megfigyelő álláspontja, hogy nagyon sok olyan babotlanak a kvantum fizikában a tudósok, hogy amikor megfigyelik, amit meg szeretnének figyelni, akkor más történik, mint amit elvileg kéne, hogy lássanak. Tehát abban a pillanatban megváltozik a kísérlet eredménye, hogy megfigyelés történik. Nem tudják pontosan megmagyarázni, hogy miért, és ez egy nagyon érdekes dolog. A legtöbb gyakorló fizikus nem vesz tudomást erről az egészről. Néhányuk rámutat, hogy egy kamera mindenféle tudatosság nélkül rögzítheti a macska állapotát. Tehát ez hülyeség szerintük, ez nagyon érdekes értelmezés. Úgyhogy a szuperpozíció határait feszegette, és nagyon érdemes olvasgatni Schrödingerről. Minden esetre a Schrödinger macskája az egy abszolút mém, klasszikus értelemben véve, nem az internetes fotó, ami egy kép, egy fotó egy szöveggel, nem az a mém. Tehát ezt már múltkor is elmondtam, hogy olvasgassunk arról, hogy mik a mémek, mert azt is le van bontva és egyszerűsítve. Úgyhogy a Schrödinger macskája például egy mém.
Még akkor gyorsan, egy pillanatra visszakanyarodva a breaktánchoz, mert mondtam, hogy van...
King.
Igen. A cikk, amit érdemes elolvasni, és ezzel foglalkozik, sokan csodálkozhatnak, mit keres ott, pedig jót tesz a breaktánc az olimpiának. A 24.hu-n jelent meg, a breaktánc történetéről is szól, hogy került ide, és miért írta a kedves hallgató is azt, hogy tök jó volt, kár, hogy legközelebb nem lesz, mert úgy került ide, hogy a rendező ország hozhat be sportokat, vagy sportot, és ez csak most volt a párizsi olimpián. És azt nem tudom, tudtad-e, hogy mi lesz Los Angelesben.
Hogy ők mit hoznak be?
Aha.
Nem, de izgulok.
Egyrészt squash, ez
squash?
Okay, igen. Másrészt zászlófoci. Azt tudod mi?
Nem tudom, van ennek valami angol neve, mert így
flag football. Ból lett fordítva simán.
Tehát az amerikai foci.
Ez amerikai focinak a kontaktmentes
változata. Igen,
amikor ütközésmentes.
Igen, azt ismerem, furcsa. Csak nem tudtam, hogy ez a magyar neve.
Hát nincs szerintem magyar neve, simán lett tükörfordításként.
Ugye amit én ismerek, az úgy működik, hogy minden játékosnak van itt a nadrágján két ilyen zászlócska, itt oldalt, vagy itt az övénél, aha, és azt kell letépni. Tehát, hogyha utoléred és leveszed, akkor az azt jelenti, hogy kontakt történt. De nem biztos, hogy ez most így van ebben, de én ezt a verziót ismerem.
Én láttam, hogy ilyet, akkor lehet, hogy ez az. Na, még akkor ezt is meg kell nézni. Minden esetre zászlófoci lesz.
Ez tök jó.
4 év múlva Los Angelesben.
Nekem az a fura, és azt arról beszélgessünk majd egyszer, hogy értem, hogy ez a sorsolásnak a problematikája miatt vezetik ki a lovas részt az öttusából. És tényleg láttuk azt a versenyzőt, aki borzasztó rossz lovat kapott, és gyakorlatilag lenullázta magát, és azzal el is bukta az esélyét annak, hogy ő bármit is csináljon.
Hát a friss olimpiai bajnokunk majdnem ezért nem jutott ki, és ezért volt a balhé, hogy ki menjen az olimpiára, és ugye a ló problémába
alapvetően. Csak a kérdésem a következő, tehát hogy hogy ez az akadályfutás, vagy ami lesz, az tehát hogy választanak ki valamit helyette? Ez egy nagyon klasszikus dolog volt, ugye? Az a, tehát a, tényleg az egyik legklasszikusabb sport, tehát a lövés, vívás, lovaglás, futás, úszás, és akkor azt lehet mondani, hogy rendben, de akkor, és akkor ez mi lesz? Ez olyan lesz, mint ezekben a spártai futójátékokban, ilyen mindenféle izén kell átugrálni, vagy olyan lesz, mint a hobbi lovaglásban, hogy egy ilyen falóval kell átugrani akadályokat, vagy tehát, hogy mi, tehát, és hogy fog ez feküdni az öt tusázó sportolóknak?
Nézzük, mert
ők szavaznak erről, vagy?
Erről már döntöttek, és már erre készülnek. Nem, tehát okay, már átállították a felkészülést. Értem. Is, ugye, mert ugye junioroknál aztán hamarabb volt a váltás ráadásul.
Na tessék. Igen. Ennyire nem követtem ezt, de érdekes. Jön Czoller Andika a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán pedig gazdarovatunk van. A gazda nincs itt, de mi azért csináljuk a gazdarovatot. Megkérdezzük, hogy optimisták a gazdálkodók? Hogy tovább javult a magyar élelmiszergazdaság szereplőinek kedvező helyzetértékelése 2024 második három hónapjában, hát ez gyakorlatilag egyenesen fordított, fordítottan arányos. Általában a gazdaság és a helyzet megítélésről, amit Andi a hírekben is elmondott, a 75%-unk szerint egyáltalán nem jó irányban mennek a dolgok, nem majd ezt Héja Csaba, aki elemző, el fogja mondani, hogy az agrárszektorban ez hogy néz ki.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.